Jó estét kívánok, én is személyesen szeretettel köszöntök mindenkit. Igen, engem ért az a megtiszteltetés, hogy felkértek a szervezők, hogy erről a témáról szóljak, és örömmel vállaltam. Talán nem árulunk el titkot, ha azt mondom, hogy egyszer már volt egy hasonló sorozat, és ott is egy hasonló feladatot rám bíztak. Én is örömmel láttam el, és jó beszélgetés kerekedett a végén. Azzal hadd kezdjem, hogy én azért is tartom jó témának ezt a mai témát, a pénzt, mert közérdeklődésre tart számot. Mindenkit érdekel, szinte mindenkinek van pénze, úgy értem, mindenkinek van róla véleménye. Ezek elég eltérőek, én így előre bocsájtanám, hogy úgy végig gondoltam, így estére készülve, hogy ugye van, aki azt mondja, hogy a pénz rossz, van, aki azért szereti a pénzt, van, aki azt mondja, hogy rossz és szereti, tehát ezek a halmazai vannak a társadalomnak. Én szeretném, hogyha azért ennél mélyebbre mennénk itt a mai estén. Egy pár kérdést előjáróban hadd mondjak el, hogy körülbelül minek a mentén gondoltam ezt végigjárni. Nem formálisan, tehát nem pont ezek a kérdések lesznek, de körülbelül ilyen irányba szeretném, hogyha haladna a közös gondolatmenetünk. Az első ilyen kérdéskör, hogy mennyire tudatos, átgondolt a viszonyulásunk a pénzhez, a pénzgazdálkodásunk. Tudnék, egész alapvető kérdéseket is fel kell tennünk ezzel kapcsolatban. Én majd fel fogok tenni, meg hát megpróbálom megválaszolni, remélem a közös meggyőződéssel. Aztán a másik ilyen kérdéskör, hogy lehet-e egyáltalán jó és egészséges a pénzgazdálkodásunk, hogyha ez nem tudatos. Tehát, hogyha nem tartjuk ellenőrzésünk alatt, hanem spontán viszonyulunk a pénzünkhöz, spontán költjük. A harmadik pedig, amit így előjáróban, mint kérdésfelvetés megfogalmaznék, hogy ha szeretnénk tudatosan bánni a pénzzel, tehát hogyha felismerjük, hogy eddig nem így volt, vagy nem annyira volt úgy, ahogy szerettük volna, akkor mit tegyünk annak az érdekében, hogy ez jól működjön, jól alakuljon? Tehát gyakorlati kérdésekről is szólnék. Ezt még hadd mondjam el előjáróban, hogy ilyen és hasonló kérdésekre keressük majd a választ. A téma feldolgozása során majd én szeretnék az elméleti, meg a gyakorlati szempontokra is kitérni. Majd idézek is irodalmakból, főleg két könyvet idézek, majd előre bocsájtam. Az egyiket inkább az elméleti elvi iránymutatásai miatt, a másikat pedig jó gyakorlati tanácsai miatt. Hát akkor egy alapvető kérdéssel kezdeném, hogy valóban fontos-e a pénz? Tehát megér-e egy estét is akár, hogy most itt vagyunk? Mert sokan azt mondják, hogy annyi fontosabb dolog van az életben, és úgy érzik, hogy nem elég emelkedett, aki úgy gondolkodik, hogy hát a pénzzel is foglalkozik, meg hát ez olyan, bepiszkoljuk magunkat még szellemileg is vele, elég baj az, hogy hétköznap kell vele foglalkozni. Hát nem tudom, ki mit gondol erről a kérdésről, én azért elmondám legalábbis a saját válaszomat, hogy én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos téma, és meg is indokolnám, hogy miért. Az első indok, amit előre bocsájtanék így, az az, hogy egyáltalán nem elhanyagolható, hogy milyen anyagi körülmények között élünk, ami nyilván nagyrészt annak a következmény is, hogy hogyan bánunk a pénzzel, mert hogyha szűkében vagyunk a pénznek, akkor apró cseprő hétköznapi bajokkal kell állandóan küszködnünk, azzal telik az életünk, meg az életidőnk, az életerőnk, és ez felőrli az embert. Tehát én nem értek egyet azzal, én személy szerint legalábbis nem értek egyet azzal, aki erre a kérdésre legyint, és azt mondja, hogy nem fontos a pénz. Ez így nem igaz. Semmiképpen sem. Nagyon fontos az, hogy jól gazdálkodva a pénzzel, lehetőleg ne sok időnket töltsük azzal, hogy pénzt keresünk, és tényleg legyen időnk a magasztosabb dolgokra. Az egy más kérdés, és itt rögtön ennek a függvényeként, vagy ehhez kapcsolódva, amit elmondtam, hadd jegyezzem meg, hogy ez egy újabb kérdés, és egy nagyon tanulságos kérdés, hogyha mondjuk jól gazdálkodunk a pénzünkkel, ezzel az életidőnkkel is közvetve, és több időnk marad, akkor azt a több időt mire használjuk? Mert lehetséges elkövetni azt a hibát, hogy olyan dolgokba vágunk bele, amivel újabb problémákat veszünk a nyakunkba, mondjuk újabb anyagi terheket, és ezzel ugye reprodukáltuk, újra termeltük, újra gerjesztettük ugyanazt a problémát. Tehát erre is figyelnünk kell, ugye erre csak egy megjegyzést tudok most szentelni. Aztán egy másik érvet is, hogy mondjak, hogy miért fontos a pénzzel való gazdálkodás, részben következik az eddigiekből, de szeretném jobban kidomborítani, mert erre ritkán gondolunk. Bevallom, én magam is akkor gondolkoztam el ezen, amikor olvastam egy olyan könyvet, amit most nem tudok ajánlani, mert nem találtam meg otthon a könyvespolcomon, de tisztán emlékszem, hogy mit olvastam, ez egy nagy előny. Azt tudom, hogy arról volt benne szó, jó tanács volt a férfiaknak, hogy a feleségüket jobban megértsék az otthoni teendőkben, és nagyon jó kis könyv volt, egy amerikai szerző írta, és tisztán előttem van, amit erről a kérdéskörről írt, amit én most itt idézni szeretnék, azt mondta szó szerint, hogy amerikai viszonyok között nyilván, hogy menjünk be a garázsba vagy a lomtárba, ahol tartjuk az ilyen nem használatos eszközöket otthon, nézzünk körül, vessünk nagyjából számot, hogy mennyibe került ezt megvenni, és hogy hányszor használtuk. Tehát egy ilyen lomtárat képzeljünk el, biztos mindenkinél van valami, hogy megvettem ezt, de nem igazán használtam, megvettem, azt nem igazán használtam. Eddig még semmi érdekes nincs benne, de utána a következtetés volt érdekes, amit leírt a szerző, hogy ahhoz, hogy megvegyem ezt vagy azt a darabot ott a lomtárba, ahhoz nekem dolgoznom kellett, kinek mennyit, ugye x órát, y órát, hogy mennyi órabérem teszi ki annak az árát. Aztán megvettem ezt a kacatot, és tulajdonképpen nem használom, és nem használom ki. Tulajdonképpen az életem egy részét úgymond tőkésítettem, vagy lomosítottam, hogyha úgy tetszik, tehát hogy belefektettem egy olyan tárgyba, amit nem használok. Kár volt. És tulajdonképpen az volt a gondolatmenet lényege, nem csak a lomokra igaz, ez a hasznos dolgokra is, hogy amikor mi valamire pénzt adunk ki, közvetve az életünket, annak egy részét szenteljük rá, azt a részét, amit azzal töltöttünk, hogy a rávalót megkeressük. Én azt hiszem, hogy ez könnyen belátható, tehát ez nem kell előképzettség, csak ritkán gondolunk rá, de hát amikor költekezünk, akkor tulajdonképpen az életünk felől döntünk. Mert azt az időt használhattuk volna másra, hogyha nem veszük meg azt a lomot, több pénzünk maradt volna, és nem kellett volna újabb erőfeszítéseket tennünk újabb anyagi javak megszerzésére. Ez például nagyon fontos elvnek és egy nagyon fontos szempontnak látom. És hogyha ez így van, akkor rátérnék egy másik nagyon fontos alapvető kérdésre, hogy most már kezdünk talán hajlani rá, hogy azt mondjuk, hogy de hát akkor lehet, hogy a pénz az mégis egy jó dolog, tehát nem automatikusan rossz. Ez a második kérdésem, hogy most akkor jó vagy rossz dolog a pénz. Hát mondtam, hogy ez egy alapvető kérdés, ez a második alapvető kérdés, de úgy, ahogy van, rossz szerintem. Tehát a kérdés felvetés rossz önmagában, azért, mert hogy ugye ösztönösen hangzik ezzel talán, hogy a pénz az vagy rossz, vagy függőségbe kerülünk, a pénz szerencsétlen semmiről sem tehet. Az nem egy tudatos lény. A Minden Tudás Egyetemének láttam egyszer egy műsorát, nem tudom már miről szólt, szégyellem, de egy nagyon jó levezetés volt, egy férfi előadó volt, és azt hiszem ott ezen keretek között hangzott el, hogy sokan azt mondják, hogy a farkas az gonosz. Az a szerencsétlen állat, hogyha szembesülne ezzel az állítással, maga is megfelelő, hát ő csak azt csinálja, amit kell. Tehát az erdőben neki az a dolga. Tehát a farkas az gonosz, az egy emberi képzet, egy ilyen, hiszen magyar nyelvtan összefüggésben valamire illusztrációként hozta fel ezt a példát. Na, és körülbelül ami képzett társításunk, hogy a pénz az rossz. Akkor van, aki azt mondja, hogy a tévé rossz. Hát ezek tárgyak, ezek nem tehetnek semmiről. A hiba, sajnálják stílszerű, az ön készülékében, vagy mi készülékünkben van. Szerencsétlen tárgyak, se a pénz, se a tévé, se a farkas, ha már mondta, senki nem tett semmiről. Mi vagyunk valahol a felelősek azért, hogy mi milyen szerepet tölt be az életünkben, hogy céllá vagy eszközzé válik, ez igaz egyébként nem csak a pénzre, sok minden másra, és ilyen szempontból a kérdés felvetés önmagában félrevezet, hogy én a pénzről mondjak véleményt. Ugye a pénzről tudni kell, hogy az a hivatalos titulusa neki, hogy az általános egyenértékes. Ez úgy kb. Semmit nem mond legfeljebb, aki közgázra járt vagy jár. Ugye az a lényege, hogy ezért bármit adnak. Ezt nagyon jó kitalálták állítólag a föníciaiak, hogy ne kelljen mondjuk két pár gumicsizvával mennem a vásárba, ha egy tehenet akarok venni, csak mondtam valamit, szóval nem, nincsen pariban az értékek, de hogy ne ilyen bilaterális cserék legyenek, hogy én adok valamit valamiért, ő ad valamit valamiért, hanem ez egy általános egyenértékes, amit mindenki elfogad, ezért bárki ad árut, és ezért bárki vehet árut. Ez egy technikai eszköz, a maga nemében önmagán, ez szerintem nagyon jó ötlet volt, egy jó találmány, csak az a baj, hogy az ember a jó találmányokkal is tud rosszul bánni. Ha már a tévét mondtam, az előbb nem véletlen, mert sokszor hallok ilyen sápítozást, épp a függőség okán azok sápítoznak, akik függőségben vannak, és hát nehezményezik. Én nekem ez a szokott lenni visszatérő hasonlatom, hogy nem a tévé tehet róla, hogy megy, hanem az a hüvelykujj, amelyik nem tudja, hogy mikor kell bekapcsolni, meg kikapcsolni, legyen az készüléken, vagy nyomógombon, ez helyen távkapcsolón. Alapvetően tőlünk függ, hogy mondjuk egy tévét információszerzésre vagy időtöltésre használunk. Tőlünk függ, hogy a pénzt jól használjuk fel, vagy rosszul, jó célokra, vagy rossz célokra. Vagy nem is használjuk fel, mert vannak olyan típusú emberek, majd erről is lesz szó, akik szeretik egyben látni. Tehát nem az elköltés a probléma, és ez egy nagyon súlyos függőség, hogy többre-többre, ugye, hogy mindig több legyen. Érezzük, hogy nem a pénz tehet róla, hogy kupacban áll, hanem az a valaki, akinek döntenie kell róla, hogy legyen több, ne legyen több, vagy mire használjam. Tehát én azt mondanám, és ezt kell látnunk, hogy nem a pénz itt a kérdés, nem ez áll a középpontban, hanem mi magunk állunk a középpontban. És itt érnék vissza a címre, ami kérdésként lett megfogalmazva, hogy szabaddá tesz-e a pénz, mert erre nem lehet igazán választ adni. Ezt mindenki maga tudja megválaszolni. Vagy mindenki maga fogja megválaszolni. Hát ő még nem tudja, de ez mindnyájunknak a személyes életétől függ, hogy a mi életünkben vajon szabadságot eredményez a pénz, szabaddá tesz bennünket, vagy a rabjává válunk. Tehát ezt nem lehet egyértelműen megfogalmazni előadóként, vagy más fórumon, tudnélik, hogy most a pénzre ez igaz, vagy az igaz. Pont erről van szó, hogy a mi szemléletünk határozza meg, tőlünk függ, hogy hogyan viszonyulunk hozzá. És elérkeztünk az első nagyobb fejezethez itt a témán belül, én két ilyen nagyobb fejezetet gondoltam mára. Az egyik az a szemlélet kérdése, a másik pedig majd a gyakorlati tanácsok már ebből következően. Én a szemlélettel kezdeném azért, mert ezt tartom a legfontosabbnak az élet minden dolgában, gyakorlatilag a szemlélet dönt el dolgokat. Nem tudom, hogy ezen gondolkoztunk-e már, én nagyon gyakran látom azt, hogy abban a csapdába esünk bele, egyénileg is, meg társadalmi szinten is az életben, hogy technikai megoldásokat keresünk olyan problémákban, amelyeknek a gyökere a szemléletben gyökeredzik, amelyik onnan fakad. Nem tudom, értjük, hogy mire gondolok, még egyszer mondjam, hogy sokszor technikailag próbálunk megoldani kérdéseket, tehát más síkon, mint azok igazán vannak. Hogy mondjak egy személyes példát, bocsánat, mindig ez eszembe, hogy a magyar foci esete, arra szokták mondani, hogy nem a lábukkal van a baj, hanem a fejüket kéne lecserélni, mert olyan értelemben, hogy az az akarás, az az odaadás, hogy tudom, és biztos értjük, hogy mire gondolok, tehát, hogy nem technikai a probléma a magyar labdarúgásban sem, mert valahol a lélekben meg a fejben van a gond. És ez nagyon sok mindenre igaz. Azért mondtam az ilyen triviális példát, mert ez ugye most mindenkit foglalkoztat, meg nagyon friss élményeink vannak megint etéren. A lényeg az, hogy a szemlélet perdöntő jelentőségű szinte minden területen, ezen a területen is. Hogy mennyire azt szeretném rögtön egy nagyon szemléletes kijelentéssel alátámasztani, ezt egy általam is ismert, sajnos már nem élő valaki mondta, akinek sok tapasztalata volt emberekkel, ügyvéd volt, hát sokféle emberrel találkozott, és azt mondta ez az illető, nincs rajta copyright, tehát mindig idézem, mert nagyon, nagyon kifejező, azt mondta, hogy rengeteg emberrel találkozott az életben, ami a pénzt illeti, a pénzhez való viszonyt illeti, két nagy csoportját látta az embereknek. Melyik lehet az a két nagy csoport? Azt mondta, hogy az egyik, akinek mindig van pénze, a másik, amelyiknek sosincs pénze. És ez érdekes, nem? Tehát, hogy lehet tovább darabolni, de nem ez a lényeg. Az egyik, amelyik mindig, hogy mondjam, birtokában van, a saját keretei között marad, és van pénze, mert gondol rá tartalékkal. A másik, amelyik mindig pénzavarban van, tolja mag előtt a problémát, hitelből finanszírozza magát, stb. Stb. Ez önmagában is egy nagyon érdekes észrevétel és megfigyelés, de az igazán érdekes az most jön. A folytatás. Tudnék, azt mondta az illető, hogy ő olyan jól ismerte ezeket az embereket, hogy azt is megfigyelte, hogy annak, hogy melyik csoporthoz tartoznak, tudnék, hogy mindig van pénze, vagy sosincs pénze, ennek az égvilágon semmi köze nincs a jövedelméhez. És ez már érdekes. Egyébként gondoljunk a magunk ismertségi körére, hogy vannak-e ilyen esetek. Azért, hogy ez mennyire igaz lehet, ismerjük azt a mondást, hogy valakinek a Dárius kincse se lenne elég, nem? Tehát ez közszájon forog, hogy vannak olyan emberek, akiket nem lehet finanszírozni. Tehát mindent elkötenének. És mi a magyarázat ennek a nagyon furcsa jelenségnek, hogy nem a jövedelmi viszonyok határozzák meg a pénzviszonyokat vagy a tartalékokat? Hát egyedül egy válasz, amit szerettem volna ezzel illusztrálni, hogy tudnék, a szemlélete más a két embercsoportnak. Van, aki a kevésből is tud takarékos lenni, félretenni, összéphúzni magát az igényeit, van, aki pedig hihetetlen nagy összegek fölött rendelkezik, és még az is kevés, mert egyszerűen nem, mondják is úgy, hogy nem tud bánni a pénzzel. Nagyon fontos, hogy tudunk-e bánni, vagy nem tudunk. Sokan nem tudunk, sokan nem tudnak, vagy nem tudunk. Nem tudom, hogy udvariasan. Én nagyon egyszerű irányelvet szeretnék azért még előre bocsájtani, ezt is summázatként ide illesztettem a vázlatomba, kerestem a helyét. Én azt gondolom, hogy ha annyit megjegyzünk, amit most mondok, az már sokat segít. Tudnék, hogy egyáltalán nem biztos, hogy mindent meg kell vennünk, amire van pénzünk. Ezt egy fontos elvnek tartom. Sőt, hozzáteszem, hogy amire meg nincs pénzünk, azt meg pláne nem kell megvenni. Most ezt tudom, hogy furcsa hangzik, de azért nem annyira, ha belegondolunk. Mivel van tele az élet? Kínálnak, tukmálnak, mindenki hitelkártyákat ad, kezdek rátérni már itt a gyakorlatra is, mert nem tudom kikerülni. Bementem ilyen szupermarketekbe, már nincs szupermarket, amelyik nem ajánl hitelkártyát, csak hogy vegyek. Tehát gyakorlatilag az van, hogy úgy két kézzel kapják el a vevőt, ha nem vigyázz, hogy tegye már meg, hogy vásárol, és pont náluk, és pont az ő kontójukra tudnék. Hozzáteszem, hogy aki hitelkártyára vásárol, az nem csak az árrés révén gazdagítja a vállalkozást, mármint az áruban rejlő árrés révén, hanem gazdagítja a kamatok révén, amit majd a hitelkártyán. A hitelkártya nyomán neki fizetni kell. De erre majd visszatérek még az utolsó szakaszban. És nézzük inkább közelebbről, hogy hogyan is tekintünk mi általában mindnyájan ösztönösen a pénzre, mint olyanra. A szemlélet kapcsán beszélek erről. Én azt gondolom, hogy szinte mindenki úgy érzi, hogy ha több lenne a pénzből, akkor biztos, hogy könnyebb lenne az élet. Ez megint alapigazságnak látszik, de nem az. Tudnék, látni kell, hogy a pénz gyarapodásával azért problémák is felmerülhetnek. Nem tudom, hogy ki ismeri azt a problémát, lehet, hogy sokan nem ismerik, hogy akinek sok pénze van, az már kezd aggódni, hogy hogyan fektesse be, hogy hát legalábbis ne veszítsen az értékéből, sőt, ha lehet, gyarapodjon. Akinek komoly vagyontárgyai vannak, annak a biztonság. Ugye a biztonsági rendszerek, most úgy értem a műszaki rendszerek, ez ilyen vállalkozások, ilyen security-k, ezekbe való elmerülés és ezeknek az igénybevétele is leköti a figyelmét. Aztán az előbb majdnem ugye ezt mondtam, de akkor ezt is mondom, bár nincs vázlatom, hogy a biztosítások megkötése. Tehát rengeteg utánajárást és gondot eredményez, hogyha az embernek már javai vannak. Erre mondják azt, hogy nem cél, majd erre visszatérek, de azért akinek megadatik, hogy nincs sok minden, az bizonyos értelemben örülhet annak, hogy egy csomó gondtól is mentes, mert nincsenek ezek a gondjai. Most ez nem olyan savanyú a szőlő, de hát ez azért egy egyensúly, ezt látni kell, hogy ugye itt hadd idézek az egyik műből, amiből majd szeretnék, ugye Bölcs Salamon azt mondta, hogy ahol megsokasodik a jószág, megsokasodnak annak a megemésztői is. Nem véletlenül volt Bölcs ugye az állandó jelzője neki, és ez nem is a Bibliából került ki, hogy Bölcs Salamon, hogy ez a köznyelv ragasztotta rá, mert olyan jókat mondott, bölcs dolgokat mondott. Azt mondta, hogy ahol megsokasodik a jószág, átítértem, hogy ez a korábbi kifejezés, tehát mindenféle vagyontárgyra gondol meg javak, azt mondja, figyelj meg, ott megsokasodnak a megemésztők is. Mert akkor mindig kerülnek olyanok, akik segítenek elkölteni, különféle mókás dolgokat tudnék mondani, de megtartóztatom magam, nem mondom, ugye példákat hozni erre. Aztán tényleg így van, hogy nem csak barátok segíthetnek ebben, hanem célponttá válik az ember. Tehát tényleg így van, hogy nem csak öröm rejlik, és nem csak gondtalanság rejlik a vagyonosodásban és a pénzben, ezt látni kell. Ez az egyik dolog, amit szem előtt kell tartani, azt a hát vélt igazságot illetően, hogy rögtön boldogság következik a pénz birtoklásából. A másik, ami legalább ilyen fontos, az az, hogy mi azt hiszük, hogy ha több pénzünk van, akkor megelégedettebbek leszünk. Ezt a szót nagyon szeretném hangsúlyozni, ez nagyon fontos, ez a kifejezés és ez az állapot, hogy a megelégedettség állapota. Tulajdonképpen legyünk őszinték, hogy a pénzhez kötjük, de igazság szerint mindenki arra vágyik, hogy a megelégedett állapotban legyen. Most elégedett vagyok, tehát most jó érzésem van, nem hiányzik semmi, most örülök, mondhatni boldog vagyok, ugye boldogság összefügg szorosan a megelégedettséggel. És ennek nyilván a megléte a kérdés és az állapota az, ami kívánatos, de hadd kérdezzem meg, hogy kinek mennyi az a pénz, amitől előállna ez a kívánatos állapot az életében? Most titkos szavazást rendelnék el, mint a parlament, ugye felírnánk egy papírra. Biztos, hogy egészen széles határok között mozognának ezek az összegek. Tudnélik, én azt gondolom, hogy ez abszolút egyénfüggő. Ha akkor jegyzem meg, hogy ez egy más kérdés, hogy bekövetkezne a beírt összeg elérése esetén mindenki életében, mert nem ismerjük magunkat se annyira. De biztos értjük, hogy mit akarok mondani, hogy teljesen egyénfüggő, van, aki kevesebb pénzzel, kevesebb jószággal, javakkal is megelégszik és boldog, és van, akinek a sok is kevés. Vannak, akik a pénzbe szerelmesek, ilyet is lehet hallani. Erre utaltam az előbb, hogy legyen több. Már nem tudom, mire költsem el. Igazság szerint nem szükségletemet akarom ezzel hát betölteni, mármint amit veszek rajta, hanem maga az élmény, hogy több van, még több van, szabadabbnak érzem magam, hatalmam van, közben egyre inkább rabja leszek annak, hogy pénzt szerezzek. És még egy dolgot hadd tegyek ehhez hozzá. Tudnék, miközben a pénz birtokába kerülésről hát gondolkodunk, vagy álmodozunk, ha úgy tetszik, azért azzal is számolnunk kell, hogy nem vagyunk egyformák abban a tekintetben sem, hogy melyikünknek a személyisége hogyan reagálna egy nagymértékű meggazdagodásra, most mondjuk így. A tapasztalat azt mutatja, meg akik elég önkritikusak, tehát magukon is érzik, hogy nem biztos, hogy jót tesz az az embernek mindig, és javára szolgál. Egyrészt lehet, hogy hamar elkölti. Az még majdnem a kisebbik rossz. Lehet, hogy nem költi el, de olyan módon megváltozik az önértékelése, a másokhoz való viszonya most attól, hogy ő hát javakban gazdagabb ember lett, hogy nem biztos, hogy jót tesz neki meg az emberi kapcsolatainak. Tehát nagyon nagy kérdés, hogy az ember személyisége, a jelenbeli adottságai ereje, az hogyan tudja elhordozni azt a kísértést, ami mondjuk abban a tényben rejlik, hogy hát nagyobb összegek fölött rendelkezik. És még egy dolgot hadd tegyek hozzá, ez már egy olyan apróság, de fontos technikai apróság, hogy egyébként megfigyelhető, hogy aki kevesebb pénzzel való bánáshoz van szokva, ugrásszerűen más kategóriába kerülve, egyszer nem látja át a helyzetet. Ez olyan dolog, mint aki Trabantról láttenék mondjuk egy tankerre, mármint egy nagy hajóra, úgy értem ki, a tengeren, hogy most azt kormányozza, hát azért mások a dimenziók. Nem tudom, hogy kinek mit mond, amikor a költségvetési számokat hallja a tévében, akármi befogadok, hogy legtöbbünknek semmit, mert hát mihez képest? Hát ugye, azok teljesen más dimenziók. Hát ez azért mondom, hogy akit mondjuk az életében ér egy olyasmi, hogy egyik állapotból a másikba kerül, ugrásszerűen egy teljesen más jövedelmi állapot, mondjuk felfelé, most arról beszélek optimistán, akkor korán sem biztos, hogy rögtön átlátná az ember, és tudna vele bánni. Nem tudom, hallottuk egyébként, hogy amikor vannak ezek az irdatlan nagy összegek a nyereményjátékokon, és valaki néha elviszi, lehet hallani, hogy segítenek neki, mondjuk ez egy nagyon pozitív dolog szerintem, hogy ugyan emiatt, amit elmondtam, hogy azt se tudja, hogy hova nézzen, hogy annyi pénze van meg, hogy mire használja, és akkor tanácsadókat kap tényleg ilyen hivatalból, hogy legalább segítsenek elindulni neki, hogy mit csináljon annyi pénzzel. Pontosan ezért, mert ez egy külön adottság, ezt szokni kell. Még két dolgot adtélek itt hozzá, még mindig a szemlélet bevezetésénél maradva, hogy egyrészt tény, hogy az alapvető adottságaink sem egyformák az életben. Nem ugyanúgy bocsájtanak szárnyra bennünket a szüleink, nem ugyanabban a társadalmi rétegben növünk fel, nem ugyanazok a képességeink, adottságaink, tehetségünk, emiatt, meg hát egyéb körülmények miatt nem ugyanaz a jövedelem szerző képességünk, hogy így mondjam, tehát más feltételek között élünk. Tehát mindenkinek a maga feltételei között kell megtalálni az útját, és én még egy nagyon fontos dolgot mondanék el, részben saját tapasztalatból is, bár hamarabb jött a felismerés, mint hogy átéltem aztán tapasztalatból is, hogy az embernek a jövedelmi viszonyai azok egy életen belül is elég nagy mértékben változhatnak. Tehát az nincs sehol megírva, hogy aki mondjuk viszonylag szerényebb körülmények között kezdi, az mindig úgy is fog maradni. És azt sincs megírva, hogy akinek kiegyensúlyozottak az anyagi feltételei, az mindig így lesz, mert valaki garantálja. Ilyen nincsen. Az az embernek a próbája valahol, nem is kis próbája, hogy hogyan viseli ezeket a változásokat, amivel az élet szolgálhat. Akár fatális, akár saját maga az okozója, akár mi az oka. Én szerintem fel kell rá készülnünk lélekben, hogy különböző periódusok jöhetnek az életünkben, és tudnunk kell vele bánni, és valahol az állítja ki rólunk a bizonyítványt, elsősorban önmagunk számára, esetleg mások számára is, hogy mit teszünk egy-egy ilyen élethelyzetben. Amikor bővében vagyunk a dolgoknak, akkor tudunk-e vele takarékoskodni, tudunk előrelátók lenni, hogy még lehetnek szűkebb idők is. Amikor meg szűkébe vagyunk, akkor elcsüggedünk-e, feladjuk-e, zúgolódunk-e, vagy azt mondjuk, hogy ez is egy életszakasz, ezt is át kell vészelni, ehhez is alkalmazkodok, mindent megteszek, aztán majd lehet, hogy jön jobb. Szoktak mostanában is beszélni a közvetben is, hogy a szűk meg bő esztendőkről, egyébként ennek is ugyanott vagy a gyökere irodalmilag, amire már itt hivatkoztam, ugye, hogy Egyiptomban volt egyszer 7 bő meg 7 szűk esztendő. Ugye 7 évig bőséges volt a gabonájuk, 7 évig aztán nem volt, és még jó, hogy tudták, hogy nem lesz, mert hát takarékoskodtak, mert lehet, hogy nem tettek volna félre a bőségből. Na most a mi életünkben nincsenek ilyen általában ilyen előzetes közlések, hogy mire számítsunk. A bölcsember az felkészül arra, jöhetnek még nehezebb idők is. Itt egy pillanatra hadd álljak meg, egy kicsit azért hadd indokoljam azt, hogy miért hivatkozok én már másodszor, és még szeretnék egy jó párszor éppen a Bibliára. Ez tehát a két irodalom, az egyik az a Biblia, majd mindjárt azt nem mutatom fel, az közismert. A másik pedig ez a könyv, hagyd mutassam rögtön, tehát két könyvet ajánlanék a figyelembe. A Bibliát főleg az elméleti útmutatásai miatt, ezt a másikat pedig részben ugyanezért, részben pedig a gyakorlatiak miatt. Most annyit hadd mondjak el, mert később idézek belőle, már csak saját szavaimmal úgy értem, csak elhoztam, hogy bemutathassam. Bodo Schäfernek hívják, egy német úriember, Út az anyagi függetlenséghez a címe. Barátaim ajánlására több meggazdagodásról szóló könyvet elolvastam, végül is ki lehet bírni. Hát igen, igen, nem mindegyiket, tehát az utolsót már nem bírtam ki, azt már letettem, mert attól a szerzőtől már olvastam egyet, és teljesen érezhető volt, hogy azért írta meg a másikat is, hogy meggazdagodjon. Tehát ez komolyan így van, mert ugyanazt ismételgette és körbejárt, mint az erdőben a nyuszi, és nagyon untam. Az egy amerikai szerző volt, ott teljesen más volt egyébként a hangütése az amerikai könyvnek. Ez egy német könyv, én kicsit elfogult vagyok, bevallom, sokan tudják a jelenlévők közül, de ennek van egy fonala. És én egy párat olvastam, nem mindet, tehát nincs nagy praxisom, de aki már olvasott ilyet, majd ítélje meg, hány olyan könyv van, amelyik úgy kezdődik, eleve nem a meggazdagodásról beszél, hanem az anyagi függetlenségről. Tehát ez egy árnyaltabb fogalom. És úgy kezdődik, hihetetlen, hogy spóroljunk. Hát én még ilyet nem olvastam. Tehát. És hogy ő hogy spórolt, ezt majd elmondom, mikor odaérünk. Most inkább a másik könyvet egy pár szóban hadd mentsem magam, vagy hát hagyj támasztam, hogy miért idézem. Nem tudom, mennyire tudjuk, a Biblia ez egy nagyon széleskörű irodalom, ami a témáját illeti, nagyon sok mindenről szól. És pont azért, mert ilyen sokrétű, még a pénzről is szól. És akkor készültem ma estére, én nekem nagyon sok jó tapasztalatom van ezzel a könyvvel, és tényleg bölcsek, józan tanácsok vannak benne minden tekintetben, tulajdonképpen anyagiakban is, mindjárt rájövünk, mert szeretnék egy párat idézni, azért röviden kiírtam magamnak, és hát kicsit furcsa hangzik, amit mondani fogok, előre bocsátom, de komolyan mondom, hogy befektetési tanácsok is vannak a Bibliában. Tehát egészen konkrét pénzügyi tanácsokat is olvasunk, majd meglátjuk, hogy mire gondolok. És ugye itt az előzőekhez kapcsolódnék, tehát itt csak megálltam, hogy indokoljam, hogy miért idézem annyit ezt a könyvet. Ugye arról beszéltünk, hogy az ember mennyire tud a különböző időszakokhoz alkalmazkodni, mennyiben válik játékává a körülményeknek, vagy mennyiben válik urává. Van egy nagyon jó szakasz, és ezt mindenképp szeretném idézni, ezért nem akartam ezt elhagyni. Pál apostol azt ír, akinek eléggé és hányatott volt az élete, volt ő igen előkelő helyzetben is, meg igen előkelőtlenben is, hogy finoman fogalmazzak. Azt írja, hogy ő megtanulta, hogy azokban, amelyekben van, megelégedett legyen. Azt írja, hogy tudok megaláztatni, tudok bővölködni is, ismerős vagyok a jól lakással is, az éhezéssel is, a bővölködéssel is, és a szűkölködéssel is. Magyarul neki mindenből kijutott. Ez így van, aki elolvasta a történetét, azt tudja. Más ember is van, akinek mindenből kijutott. Amit ő mond, az azért érdekes, mert azt mondja, hogy ő megtanult valamit. És ez nagyon érdekes, hogy meg lehet tanulni ezek szerint azt, hogy az embert se a jólét, se a szükség és az énség ne fordítsa ki önmagából, és ne taszítsa le a saját pályájáról. Azt mondja, hogy ő el tudja hordozni a bőséget is, és el tudja hordozni a szűkösséget is, ami egy nagy dolog szerintem. Mert vannak emberek, akik jól tűrik a szegénységet, de esetleg megszédülnek a gazdagságtól. És vannak emberek, akik jól tudnak bánni a pénzzel, de hogyha szorul a hurok, akkor egy olyan új élethelyzet, hogy nem tudnak mit kezdeni. Tehát az a fontos, hogy az ember az életében megtanulja minden körülmények között önmaga maradni. Ugye szokták mondani, hogy nem a ruha teszi az embert. Én kiterjesztem a mondást, a pénz sem. Vagy ha igen, az nagy baj, nem? Tehát, hogy nekünk attól függ a személyiségünk, a döntéseink, a jellemünknek az alakulása, hogy most éppen van pénzünk, vagy nincs pénzünk, ott már azért nagy gond van. Tehát ezt magunknak fel kell tenni ezt a kérdést, hogy mi igaz ránk, vagyok-e játékszere a körülményeimnek, és hogyha igen, akkor pedig mit tehetnék ezek ellen? Ha már itt járunk, akkor arra a kérdésre is hadd válaszoljak, amit korábban felvetettünk. Tudnék, itt az idézeteket szeretném folytatni, röviden egy pár idézetet elsorolnék azért. Azt kérdeztük, hogy most a pénz az jó vagy rossz, a pénz a hibás. Idézek egy szakaszt, megint csak ugyan innen, Pál apostoltól szinte ugyanaz a szerző is. Azt mondta egy másik levelében, hogy minden rossznak gyökere a pénz szerelme. Bocsánat, hatásszünetet tartottam csak. Tehát ez úgy ismert, hogy minden rossznak gyökere a pénz, ezt így mondjuk, nem Pál apostol, mert általában. És ezért mondom azt, és ezért tartom jó könyvnek a Bibliát, mert nagyon pontosak a megfogalmazásai. Legyünk őszinték, hogy nem a pénz, ezt már próbáltam kifejteni, hanem az embernek az a magatartása, hogyha rosszul viszonyul hozzá, hogyha kötődik hozzá, ha függésbe kerül tőle, ugye, ami a fő fonala az egész témasorozatunknak. Hogy mennyire fontos ez az apró különbség, egy másik példával is hadd illusztráljam ugyaninnen, végülis témánkhoz kapcsolódik ez is közvetve, ismerjük azt a mondást, nem, hogy aki nem dolgozik, az ne is egyék. Na, ugyanennek az eredetije így hangzik egyébként, ennyivel pontosabb megint az általam idézett irodalom, hogy aki nem akar dolgozni. Hát legyünk őszintén, hogy alapvetően erről van szó, mert a mai világban sokan tényleg nem tudnak. Tudom is én, fizikailag nem képesek rá, mert hát rokkantak, vagy más oka van, munkanélküliek. Tehát az egy leegyszerűsítő szemét, hogy aki nem dolgozik. Az a pontos megfogalmazás, aki nem akar dolgozni, akinél a szándék hiányzik, és csak ő rajta múlik, és mégsem, hát az tényleg ne egyen, azt mindenki megszavazza. Na ezért fontosak ezek a megfogalmazások, és ha már az akarásnál járunk, akkor még egy akart hadd idézzek, szintén Pál apostol írja ugyanabban a levélben az előző versben, mint az előbb a pénz szerelmét, azt írja, hogy akik meg akarnak gazdagodni, azok kísértésbe, törbe, sok esztelen és káros kívánságba esnek, melyek az embereket veszedelembe és romlásba merítik. Ez nagyon érdekes. Azt mondja, hogy aki célul tűzi ki maga elé azt, hogy már pedig ő gazdag lesz, vigyázni kell, mert reméljük, hogy nem veszi komolyan, de hogyha mégis, akkor féli, hogy olyan utakra téved, amiben nem kellett volna. Azt mondja, hogy ugye szó szerint így olvastam, hogy kísértést jelent majd, ugye, mert hát milyen módon lehet gazdagnak lenni, főleg hamar. Ugye, manapság gyorsan akar mindenki, és nagyon. Egyszer régen hallottam azt, hogy Németországban ugye sok a Mercedes, úgy alakult náluk, és hogy ott viszont sokszor egy életmunkája volt az, hogy valaki összegyűjtötte a rávalót szorgalmasan, és megvette, és egy életen át ápolta. De én is dolgoztam egy kempingben, tudom, egy német házaspár volt, nyugdíjasok, aranyosak voltak. Bácsi minden reggel azzal kezdett, hogy kijött, hát nem volt friss a Mercedes finoman szólva, tehát egy 124-es Mercedes volt, csak az urak kedvéért mondom, és 10-15 év között lehetett. Minden reggel végig az egészet, a karosszériát lepucolta, minden ilyen rá nem írő dolgot levakart róla, mert ő ápolta, mert az fontos volt neki. És ezt miért mondtam el? Azért, mert manapság azért hódít az a szemlélet, hogy nem csak, hogy nagy célokat tűznek maguk elé az emberek anyagilag, de azt gyorsan is akarják elérni, nincs türelem, nem várakoznak. Ebből pedig fakad az, amit olvastam, hogy mindenféle kísértés merül fel, hogy milyen úton érje el a célját, mert hogy ez céllá vált a számára. Sok esztelen káros kívánság, végül veszedelem és romlás. Azt mondhatjuk, hogy hát a valóságot fogalmazta meg ez a szakasz is, hogy valóban így van, hogy óriási kísértés, hogyha az ember meg akar gazdagodni. Tudnék, az a helyes, hogyha mi nem célokat tűzünk magunk elé, hanem már most nem arról beszélünk, hogy egyáltalán ennek céljaink, hanem ne ilyen nagyra törőek legyenek, hanem megtanulunk az adott életkörülmények között élni. Figyeljük meg, hogy vannak emberek, akik meg akarnak gazdagodni. Hát van, aki ki is mondja, van, aki észre se veszi maga se, de ezen van. Vannak emberek, ez egy más terület, szintén inkább a ilyen egyházi világban tapasztalható, hogy a kolduló rendek, vagy az ilyen szegénységi fogadalmak, ugye hallottunk már róla. Mind a kettő célul tűz ki egy vagyoni állapotot, csak egymással ellentéteset. Az élet meg azt mutatja, meg a bölcsesség, meg a józanész, hogy nem biztos, hogy jó az, hogyha az ember célokat tűz maga elé, mert kinek milyen út adatott. Vannak gazdag emberek, akiknek megadatott, hogy gazdag legyenek, és tudnak vele bánni, tudnék erre is példákat ugyanebből a könyvből. És vannak szegény emberek, akik hordozni tudják a szegénységet. És nem biztos, hogy ha valaki ezt magára erőlteti akármelyik állapotot, akkor jót tesz magával, és meg tud majd birkózni azzal az állapottal és azzal a helyzettel. Aztán még mindig a szemléletnél maradva, egy nagyon fontos idézetet hadd olvassak ugyanebből a könyvből, tehát a Bibliából. Ugye Lukács evangéliumában olvassuk azt, hogy nem a vagyonnal való bővölködésben van az embernek az ő élete. Azért idézem, mert hát ennél jobbat sehol nem találtam, hogy azt mondja, hogy nem az az élet értelme, nem az az élet lényege, hogy az ember pénzt gyűjt. Hát azért, hogyha most csinálnak egy tárgyalagos szavazást, hogy a mai társadalomnak hány százaléka van, akinél úgy tűnik, mintha mégis ez lenne az élet értelme, nagyon szomorú eredmény jön neki, azt hiszem. Nem rossz szándékkal, tehát nem veszik észre az emberek, nem vesszük észre, mindannyiunkat fenyeget ez a kísértés, hogy észrevétlenül céllá válik az életünkben a pénzszerzés, a pénzgyűjtés, és ezzel mi pedig eszközévé válunk az eszköznek, függőségbe kerülünk tőle. Itt azért engedtessék meg, hogyha már erre a irodalomra rátértem, és utána megyek tovább a gyakorlati részre, csak hát mégis az elveket itt találtam meg leginkább, hogy olyan szakaszokat is felolvassak, amelyek meghaladják a korábbiakat. Ugye, amiket én eddig mondtam, én úgy gondolom, hogy mindenféle személyes hát, vallásosság, vagy hit, vagy bibliaismeret nélkül is józan ész alapján be lehetett látni. Tény, hogy a Biblia azt mondja, hogy ha nekünk a szemléletünkben még tovább megyünk a szemléletünkben, akkor új perspektívák is nyílnak. Tudjuk, akkor az ember látja azt, hogy létezik személyes gondviselés. Ennek a jegyében azt mondja például a 127. Zsoltár, hogy hiába nektek korán felkelnetek, későn feküdnötök, fáradtsággal szerzett kenyeret ennetek, szerelmesének álmában áld eleget. Tudnék, hogy nem csak az emberi erőfeszítéseken múlik a gazdagodás, mert akinek az életén áldás nyugodhat meg, ott van egy ilyen transzcendens, most hogy mondjam így valami, hogy azért az Isten is belenyúlhat az emberi életekbe. És bocsánat, lehet, hogy furcsáljon ki, de csak meg kell osztanom, ami egészen személyes tapasztalatomban e téren, hadd mondjam, mert egy hetes. Ugye most valamilyen adóbevallási időszak volt, és a barátom, aki segít a könyvelésbe, ő mondta, hogy majd még este felhív, hogy mennyit kell fizessek adót. Hát elég elszomorító volt, én már körülbelül tudtam, hogy mennyit kell fizetni egyébként, és ez a hónap nem úgy alakult, hogy gondoltam. Nem voltam nagyon felvillanyozva. Volt egy vendégünk éjszaka, általában kikapcsolom a mobiltelefont. Az egyik, hogy éjszaka kikapcsolom a mobiltelefont, és akkor bekapcsolva hagytam, mert éjszaka utazott el a vendég, valaki vitte, és hogyha gond lenne, fel tudjanak hívni. Alszok, mit tudom én, éjfél után volt jóval, brumm maga a telefon, le volt halkítva csak, hogy ne keltse fel a családot. És megnézem SMS-t, hát ki ír nekem éjszaka SMS-t? Megnézem, hát a barátom írt SMS-t, és annyi volt benne, hogy ne fizesse vált. Hát furcsa volt, mert ugye mostában hallottunk ilyen felszólításokat a közéletben, hogy ne fizessünk adót, mondom, hát a Péter csak nem szállta meg valami hasonló. És alig vártam, hogy reggel legyen, mikor már világos volt, felhívtam telefon, amikor már lehetett, mondom, de Péter, hogy érted ezt? Mert hát én még nagy nagyságrendben vártam ehhez képest, amit elfizetnem. És akkor közölte velem a Péter barátom, hogy hát mert tavaly más területen túladóztuk magunkat, tehát többletet fizettünk be, és hát azt most átírták, ugye ennek megfelelően jóvá írták egy másik adónemben, és hát, hogy így történt. És hát én teljesen el voltam hűve, nagyon kellemes meglepetés volt, aki mondja, hogy egy csomó adót nem kell befizetni. Aztán persze az emberi természet dohogott, hogy mert már tavaly befizettem, tehát most az nem kell befizetni. De a lényeg az, nem tudom, hogy értjük-e, hogy formailag olyan érdekes volt az, amit folyosan az egybeesés, hogy ez pont álmomba történt. Arra keltem éjszaka egy SMS-re, hogy nem kell adót fizetni, milyen százres nagyságrendben. Hát kívánom mindenkinek ugyanezt a tapasztalatot. Ezt csak azért mondtam, mert szó szerint is megtörténhet, én sem gondoltam volna. És még egy illusztráció, szintén már elhangzottakhoz csak alátámasztásul, ugye azt mondtam, hogy nem biztos, hogy a pénz mennyisége határozza meg a megelégedettség érzését, az annyira személyiségfüggő, és az a jó, hogyha valakinek megvan ez az állapota, nem a pénz a fontos, hanem hogy az állapotot elérjük. De ugyanezt fogalmazta meg szintén Pál apostol ugyanebben a levelében Timóteusnak, azt írta, hogy valóban nagy nyereség, figyelem, közgazdasági szakifejezés, nagy nyereség, micsoda, azt mondja, az Isten félelem megelégedéssel. Azt mondja, nem a pénz a nyereség, hanem az a nyereség, hogyha az ember a megelégedés állapotát eléri, megtapasztalja. Ugye itt arra út, hogy a gondviselés is ráhagyatkozik, akinek hát már van olyan érett hite. Hogyha valaki egyébként ezzel szóba áll, én erre nem akarok most több szót szentelni, hiszen alapvetően tényleg a pénz a témánk, csak hát itt találtam meg ezeket az elveket. Azért még itt annyit hadd tegyek hozzá függőlékként, hogyha valaki mégis túllép ezen a ponton és szóba áll ezekkel a bibliai elvekkel, meg a Biblia mögött létező Istennel, azért két dolgot még kap ehhez képest. Az egyik az az, hogy a Biblia azt mondja, hogy minden javaink, az anyagiak is, talentum, tudnélik adottság, tehetség, lehetőség, amiért számadással tartozunk. Nyilván ez annak számít, aki ezt így fogja fel, én csak a rendkedvéért mondom, hogy új dimenziót kapnak dolgok, új felelősségek jelennek meg az ember életében. Nem csak magamnak tartozok elszámolással, meg nem csak az adóhivatalnak. A másik pedig, ami hát ehhez társul még, az a Máté 6. fejezetében olvasható, ez a gondviselésnek az ígérete. Ott van egy nagyon szemletes példa, ezt hadd idézzem még, hogy ott úgy hangzik a beszéd, azt mondja Jézus Krisztus ott abban a szakaszban, hogy ki az, aki közülünk a termetét egy arasszal megnövelheti. És azt mondja, hogyha egyikünk se, aggodalmaskodás útján, egyébként más úton sem lehet, hozzáteszem, de az aggodalmaskodás útján, azt mondja, mivel arra se jó az aggodalmaskodás, hogy legalább egy arasszal magasabbak legyünk, ezért hagyjuk abba, és bízunk inkább a gondviselésbe. Tehát ez csak azon nagyon találó és szellemes dolgokat olvashatunk még itt, de én tovább lépek most már a szemléletről, azt hiszem most már erről eleget szóltunk, hogy mit tehetünk akkor, és mire vigyázzunk ilyen körülmények között. Hát azzal hadd kezdjem a gyakorlati tanácsokat, hogy én azt gondolom, hogy amikor a pénzről beszélünk, egy nagyon hasonló dologról is beszélünk, csak nem vesszük észre. Az én meggyőződésem az, hogy két olyan terület van az ember életében, ami nagyon határozott gazdálkodást igényel, és nagyon rokon jegyeket mutat. Tudnék, én úgy gondolom, hogy aki az egyikkel nem tud bánni, az a másikkal sem tud, és fordítva. Mire gondolok? Az időre, meg a pénzre. Az idő pénz, mondják is. Nem azért, mert ezt mondják, de tényleg így, figyeljük meg, hogy ez két olyan tényező az életünkben, ami véges mindenképpen, és nagyon sok embernek problémát jelent a beosztása. Az időnek a beosztása is, meg a pénznek a beosztása is. És én úgy gondolom, hogy ez egyikben tud rendet tartani, meg ura lenni, tulajdonképpen nem a pénznek vagyunk ám urai, hanem önmagunknak, ha vagyunk. Tehát van akaraterőm, akkor majd lesz akaraterőm a másikban is. Tehát ez a kettő szorosan összefügg, ezt látnunk kell. Én azt írtam magamnak, hogy nem ura önmagának az, aki erre nem képes, és nekem az egy nagyon rossz tapasztalat. Én például nagyon feszít engem, hogyha valahonnan kések. Az is, hogyha más késik, annál már csak az, hogy én kések. De valahol tényleg az, én úgy gondolom, hogy minősíti önmaga számára az embert, hogy hát nem igaz, hogy nem bírok a kereteim között maradni. Még oda kell érnem valahova, akkor mondjuk ebben a korosztályban, amit mit képviselünk, már ki lehet számolni. Bocsánat, nem érinti azokat, akik esetleg későn nyitották ki az ajtót, tehát most nem arról beszélek. De magát az eszmét szeretném mondani, hogy akkor elkezdek visszafelé számolni. Ha akkor kell odaérnem, tudom, hogy mennyi időbe telik ez, meg az a periódus, tehát mint az utazás, meg előtt nekem az ébredés, meg a felkészülés, akkor nagyon egyszerűen kivonom ezeket a periódusokat az érkezési időpontból visszafelé, tehát akkor kell felkelni. Hogyha nem, akkor kelek fel, és ráadásul jól ismerem magam sajnos, és annyi idő kell, akkor már biztos, hogy el fogok késni. Tehát azért mondom csak, bocsánat, ez nagyon bugyuta volt, meg triviális, de pontosan ezért nem értem sokszor, hogy miért nem vagyunk urai a dolgoknak, mert nagyon egyszerűen meg lehet fogni. Az időt majdnem egyszerűbb ilyen értelemben megragadni, mint az anyagiakat, de azt is meg lehet. Akkor átérnék, ez egy ilyen általános elvi nyilatkozat volt csak a konkrétumokra. Takarékosság. Nem írtam fel magamnak, félek, hogy elfelejtem, hogy most mondom előtt, hogy lehet jól takarékoskodni. Szerintem fejben nem lehet jól takarékoskodni, nekem az a véleményem. Takarékoskodni csak papír alapon lehet, vagy számítógép alapon. Tehát takarékoskodni úgy lehet, hogy az ember felírja azt, hogy mi jött be, az általában jobban emlékszünk rá szerintem, meg azt is, hogy mi ment ki. De úgyhogy a legkisebb tételig, én nekem egyébként ilyen a rendszer, és néha találkozok ilyen üdítő ismerősökkel, akiknél ugyanez megy, hát akkor egymásra találást nem tudunk elképzelni, amikor két ilyen elme találkozik, hogy az emberiség zöméhez képest mi egy olyan szűk tábort alkotunk, akik veszük a fáradtságot, hogy igen, felírom, mert megmondom, miért fontos felírni, mert azt az érzés mindenki ismeri, hogy nézegeti az üres pénztárcát, és hogy hova lett a pénz. És még bizonytalanok is vagyunk, hogy lehet, hogy elhagytuk. Aztán, de olyan is van. De ha szerencsénk van, felidézzük azt, és korholjuk magunkat, hogy de jó ég, hát ott annyit váltottam fel, hát persze, hogy így elfogy. Na most én ezt nem bízom a véletlenre, hanem van két, egy Excel tábla, egyébként semmi extra, csak jó meg kell szerkeszteni, meg minden hónapra egy lap, és benne, hogy ennyi pénz jött be ilyen jogcímeken, ekkor ennyit meg költöttem. De ilyen tényleg ilyen, hát jó, hát 100 forintot én sem írok fel, de kettőt már igen, tehát 200-tól felfelé már igen. Hát van, mindenki meg kell, hogy húzza a határ. De mondom, miért fontos, mert nekem is volt tavaly olyan hónapom, hogy én elborzadtam, hogy mennyi pénzt költöttem el. Aztán láttam, hogy na jó, de hát tönkrement a mosógép, meg mit tudom én, szóval voltak ilyen kiadások, akkor azt megszíneztem, hogy bocsánat, de ez nem havi kiadás, remélem. Tehát, hogy ez, szóval ezek azért exkuzáció ugye önmagamnak, hogy hát ezt meg kellett venni, meg hát ilyen azért nem mindig lesz, reméljük. És külön bontom azt, hogy mi az, ami rendszeres, mi az, ami nem. Mi az, ami egy csoportba tartozik, mondjuk a kosztra, vagy hát ilyesmire, vagy akár utazásra. Tehát mindenki látja autóra, mit tudom, biztosítás, vagy tankolás, ami egyfelé tartozik, egy költség, nem azt összegyűjteni egy kupacba. Megmondom, miért jó ez, mert olyan, hogy a röntgen alá tennénk saját magunkat. Aztán lehet, hogy elborzadunk attól, amit látunk, mert az is lehet, hogy az ember azt mondja, hogy hú, te jó éget, én így gazdálkodok, vagy így nem gazdálkodok. De szerintem kijönni ebből az állapotból csak úgy lehet, még ezt mondani, hogy tudatosan. Ahhoz pedig fel kell mérnem magamat, ahhoz meg nyomot kell, hogy hagyjak valahol. Tehát önmagam számára, hogy ellenőrizni tudjam a költekezésemet. Tehát mindenképpen a takarékossággal kezdődik a dolog. Fel kell mérni a lehetőségeinket, meg a szükségleteinket. Ez két különböző dolog, biztosan érzékeljük. És egy kőkemény reláció van a kettő között, hogy a lehetőségek fölé nem nőhet a szükséglet. Ahol igen, ott eladósodás következik be. Nemzeti szinten is tudjuk, hogy történt már ilyen, meg történik ilyen, meg egyéni szinten is, és az sokáig nem következhet be. És most érek rá erre, egyébként szerintem nagyon nagyszerű ez a könyv, és olvasmányos. Egy pár dolgot hadd idézzek. Az egyik az, hogy leírja a saját esetét ez az úriember. Azt mondja, neki nagyon jó állása volt. Nagyon jó keresett. És sose volt pénze, és mindig kölcsönkért. És törlesztett. És mondta, hogy egyszer leült úgy magával, kettesben jó viszonyban voltak, leült, és azt mondta, hogy hogy lehet az, hogy ennyi pénzből ő nem jön ki, hogyha őszinte magához. És drákói intézkedéseket vezetett be, ugye ez még a német márka idején volt, ha jól emlékszem, azt írja, és megszabta magának, hogy egy nap hány márkát költhet. Hát persze, mert valami tervnek lennie kell, hát az állam is csinál költséget, és most az más kérdés, hogy eltérhet az ember, de akkor legalább tudom, hogy most eltérek valamitől, meg hogy mennyire térek el. És azt írta, hogy nagyon szigorú költségvetést írt elő magának napon, nem tudom hány márkát, és ezt el kell mondjam, ez az egyik legjobb rész a könyve, hogy mondta, hogy elromlott az autójába a zár a vezető oldalon, de hát nyilván a zárcsere messze túllépte a napi keretet, és akkor német keménység volt benne önmagával szemben, azt mondta, hogy nem cserélt zárat, hanem mindig egyébként egy menő üzletember volt, tehát eléggé kínos volt neki mindig az anyós ülésnél kimászni, mert azt csinálta, és mondta, hogy mindig úgy parkolt le látványosan valami tűzfalra ráállt, vagy valamire, hogy mindenki lássa, hogy hát neki nyilván ki kell mászni a másik oldalon. Tehát azzal ment az ideje, hogy kereste a tűzfalakat, hogy hogy parkoljon, hogy az üzleti partnerek ne ütközzenek meg rajta, hogy hát annyi pénze nincs, hogy kicserélje a zárat benne átszva. Ez az egyik, ami szerintem nagyon látványosan illusztrálja azt, hogy lehetünk önmagunkhoz kemények, és kell is. A másik, szintén ő írja, egy barátjával esett meg, aki szintén tehetősebb rétegből származott. Volt egy kisgyermeke, nem tudom, annyi idős, egy kislány volt, talán 8 éves, vagy még annyi sem, nem tudom, és hogy nem lehet elég korán kezdeni a tudatosságot. A barátja beültette a kislányt egy vasárnap délután, vagy azt hiszem ebédidőben a kocsijukba, és elmentek egy külvárosi negyedbe, és beültek egy vendéglőbe. Hát mondjuk nem az ő rétegüknek volt ez megfelelő igazán, azt írja, hogy hát foltos volt az abrosz, meg az egész környék, minden kislányot feszengett, hogy nem ehhez volt szokva, ült az asztalnál, megrendelték az ebédet, az egész egy olyan ilyen időutazás volt, hogy így mondjam, csak egy helyben, ugye egy másik városnegyedben, és mikor megették az ebédet, az apuka megkérdezte a kislányt, hogy akarod-e, hogy ilyen körülmények között élj, amikor nagy leszel? Mondta, hogy hát nem nagyon, szóval azt nem. Mondja, hogy jobb otthon. Mondta, hogy jobb. Azt mondja, jó, akkor én mostantól mindig adok neked olyan napi vagy heti 10 márkát zseppénzre. Ha úgy akarsz élni, ahogy itt ebédeltünk, akkor költsd el. Ha úgy akarsz élni, ahogy otthon szoktunk, akkor mindig tegyél belőle félre, mit tudom én, 2 márkát, vagy 5 márkát, vagy nem tudom mennyit mondott, nem is az az érdekes. Nem tudom, értjük-e, de nekem ez zseniális volt, hogy hogyan lehet mély benyomást egy gyermek értelmére, lelkére gyakorolni azzal, hogy egy élmény, nem egy drasztikus élmény, de az egy érezhető különbség. És hogy emlékezzen rá, hogyha ő az életben nem akar ilyen körülmények közé jutni, akkor kezdjen el megtanulni bánni a pénzzel abban a dimenzióban, ami akkor neki adatik. Tehát a zseppénzzel is bánni kell, azzal is takarékoskodni kell. Nekem is van egy fiam, és mindig van nekünk adott pénzt, hogy nem cél és nem elvárás részemre az, hogy az első boltban kell valami alkalmas eszközt találni, aminek ez az egyenértékese. Úgyhogy, és haladok azért én is, tehát nem azért dicsérem a Martit, de tényleg haladok. Mondta, hogy össze lehet rakni. Egyébként nagyon érdekes, mert ez mindjárt átadott egy másik kérdésre, de én is megfigyeltem otthon, hogy ha van egy cél, hogy mit akar megvenni, akkor tud spórolni a gyerek. Szerintem, hogy mi is így vagyunk. Ha nincs cél, akkor meg nem vagyunk motiválva, akkor meg minek spóroljak. És én kérdezem, hogy nem lehet, hogy jön majd valami cél? Hát lehet spórolni úgy is, hogy még nem tudom mi az, de ismerem magam, hogy jönni fog valami cél. Tehát meg lehet fordítani ezt a gondolkodást, meg ezt a szemléletet. Visszatérve tehát a takarékossághoz, a fő fonalához, nagyon fontos tehát a lehetőségeink és a szükségleteink felmérése. Azt mondtam, a szükséglet nem lehet több, mint a lehetőség. Ha többnek látszik, akkor faragni kell, mert különben egy adósságspirálba kerül az ember. A szükségletek felmérése hogy történjen? Szerintem ez egyik legnehezebb tudomány, mert magunkkal kell jó viszonyt ápolni, meg főleg tárgyilagosnak lenni. Az első dolog, amit elmondanék, hogy meg kell különböztetnünk a tényleges szükségleteket azoktól, amiket mesterségesen kelt bennünk az élet. Az élet tele van olyan szükségletekkel, amik nem valósak. Tehát én vígan el vagyok anélkül is, csak belém szugerálják reklámokkal, meg a baráti köröm, meg a nyájszele, meg a nem tudom mi, hogy hát enélkül nem vagy ember. Már bocsánat, de szóval, hogy ezet sincsen neked, hát szóval ez így nem megy. Van egy barátom, ő is Németországban él, és nagyon-nagyon jó. Hát beszélőkében eladó készség, és ő mesélte el nekem egyszer nagyon látványos, én azt úgy nem tudom előadni, hogy egyik ilyen nagy barkács áruházlánc volt náluk. Ő megfigyelt, és nekem úgy elmondta érdekességként, hogy vannak ezek a hosszú ilyen sólyák, vagy mit, amik ki vannak rakva az áruk, és a végén nagyon sokszor nem tudom, láttunk egyet, én már láttam itt Magyarországon is, hogy ki van téve egy ilyen 37 centis tévé, alatta meg egy videó, egy ilyen konzolon, és ott egyfolytában az megy, hogy azt a terméket, ami a polcon van, mire lehet használni. És az én amúgy éles elmélyű barátom azt mondta, hogy miért van ott ez a tévé, mert te magadtól, hogyha elmész a polc előtt, rá nem jönnél, hogy mi az, pláne, hogy szükséged van rá, de külön adás keretében meggyőznek róla, hogy van ilyen is, de nem is gondoltál, hogy ez szükségleted, de van ilyen is, és ez feltétlenül vitt haza. És valószínűleg, amit így veszünk, nagy valószínűséggel ott fog landolni, mint az első hasonlatom ugye a lomtárban. És hogyha tárgyalagos vagyok, akkor majd bánom egy-két év múlva, hogy ezt a pénzt is költhettem volna másra, vagy addig se kellett volna dolgoznom, amíg ezt megkerestem. Manipulálnak bennünket, majd erre még rátérnék, de folytatnám most még a szükségletek felmérését a másik alappontal, tehát hogy mik a tényleges szükségletek. Ha megvan, hogy nekem tényleg szükségletem van, mondok egy példát, mint mondtam, tavaly rossz évünk volt, egy mosógép, egy hűtőgép, tehát hullottak az eszközök, és hát mert öregek voltak mind a kettő már nagyon. Nagyon fárasztott a tavalyi éve, meg kellett találni a helyettest mind a kettőnek, tehát amit veszünk helyette. Na most én ezt tartom egy fontos dolognak, hogyha hát tudom, hogy valami szükséget, mert az egy mosógép kell, tehát úgy érzem, az nem luxus már, a hűtőgép kell. A következő tétel, a következő lépés, az önt egy ilyen algoritmus, hogy hogyan takarékoskodjunk. Tehát már tudom, mi a szükségetem, hogy hogyan töltsem be. Nagyon nehéz megtalálni manapság szerintem az alkalmas eszközt, a konkrét árut vagy terméket, ami betölti azt a szükségletet. Miért? Hát hihetetlen nagy a választék. Tehát azért annyit szidják az előző rendszert, egy erőnye volt, hogy választék az nem volt. Tehát ha hajszállítót akartam, volt az a 250 wattos ilyen hajfagyasztó NDK, emlékszem rá. Tudom, mert mai napig egészen, hogy egyszer ráfogtam a fejemre soha többet, mert olyan hideg volt, nem azzal kellett azt szállítani. Na most bocsánat, ezt csak úgy mondtam. De tényleg az volt akkor, mindenki elészik rá, ilyen többféle színben ugyanaz a forma, és ez volt a szabvány. Hát ma van hajszárító, még egy vasót is kell tennem mostában, nagyon fárasztanak ezek a dolgok, mert én rossz alkat vagyok, tehát én szeretném tudni, hogy mit veszek meg, ha lehet körüljárom, lehet azt, ami leginkább alkalmas, most mitől alkalmas valami? Hát alapvető tanácsokat hagy mondjak. Tehát egy biztos, hogy ami a legolcsóbb, azt nem hiszem, hogy meg kéne vennünk, meg ami a legdrágább, azt sem. Ennek két oka van. A legdrágábban biztos, hogy olyan extra összegek vannak rátéve, aminek köze nincs már teljesítményhez se, csak egy bizonyos réteg elmondhassa, hogy ő ennyiért vett, ugye a baráti körben, hogy ő ennyit szánt erre a vacakra. A legolcsóbb meg azért nem jó, mert az úgy ki van csontozva, hogy az tényleg olyan, aki kívülről még hasonlít, a doboz egyébként rendszerint ugyanaz, tehát egy mosógép vagy valami, de már belül teljesen más. Tehát a funkciókat úgy leépítik, van egy ismerősöm, aki egyszerűen akcióba szállított be valamit, nem mondom, akkor kiderül egy kicsoda, nagy áruházláncba egy terméket, és mindig mondták neki, hogy még rontania kell a minőségem, mert ez így nem jó. Tehát, mert akcióba. Egy fontos dolog, ezt hadd mondjam, most már konkrétumokat mondok azért pereg ennyire. Az akciókkal vigyázni kell, mert régen az akció azt jelentett, hogy ugyanazt megvehettem olcsóbban, mert hát kifutott a termék, vagy vége a szezonnak, mert szezonális, vagy ilyesmi. Nagyon jó be lehetett régen vásárolni akcióban. Manapság az akció azt jelenti, hogy direkt arra van valami kitenyésztve egy termék, hogy ilyen bóvli áron eladják, hogy bemenjen a kuncsafta az áruházba, és akkor már csak megvesz mást is. Ha akkor jegyzenek, hogy sokszor még azt sárulják, amit mondtak, hogy bóvli áron eladnak, mert valami teljesen máshoznak helyette, és azt mondják, hogy hát olyat pont nem szállítottak nekik. De ez már a fogyasztóvédelem feladata, hogy ezt kiszűrje. Tehát én úgy gondolom, hogy azt kell megnéznünk, hogy mi az a cikk a lehetséges szóbajöhetőek közül, amik a mi szükségletünket pont betöltik. Tehát, hogy ne vegyünk kevesebbet sem, mert az bosszúság, de többet se. Hát mint a műszaki cikkeknél ez viszonylag egyszerűbb, mert megnézem a paramétereket, csak tudjam fejbe tartani, mert annyi félre van belőle. Én például a cipővásárlásban vagyok, most már nem merem mondani, mennyi ideje, mert az rossz fényt vett rám, de nagyon régóta keresek cipőt, és nem találok, mert ritka a lába lakó cipő, azt figyeltem meg. Én nem tudom ki, hogy van bele, de én komolyan ezt látom. Tehát én el vagyok csüggedve. Néha bemutatom a régi cipőmet a boltosnak, hogy ilyesmit nem tudna valami, szóval mégis, hogy még embernek készült hasonlók. Elnézést, ez személyes volt, de tényleg ezt élem át, ez szörnyű, és itt olyan sportcipőket, nem mondok márkákat, az ember úgy bízott benne, volt nekem, és sokáig tartott, most már cserélném, hát kiderült, hogy hát műbőr, leginkább műbőrből van, hát műbőrt nem kérek, hát. És ide jutottak a nagy sportszergyártók is, tehát minden így hanyatló félben van. Az a lényeg tehát, hogy akár ruházati cikk, akár műszaki cikk, nagyon tudatosnak kell lennünk, hogy nekem mire van szükségem. Ne az ár alapján vegyek, hanem a teljesítmény alapján nézzünk, hogy mi az, ami nekem kell, aztán nekiesni, aki tud az internetnek, vagy bármilyen, és keresse meg azt a terméket valahol, hogy hol a legkedvezőbb az ára. De ha az ár felül indulunk, akkor meg fogunk csalatkozni, úgy gondolom. Ma majdnem ez a legnehezebb feladat, úgy érzem. Gyorsan haladok tovább. Ha megvan a termék, akkor is szerintem meg kell vizsgálni önmagába, hogy az én szükségletem van-e olyan erőteljes és indokolt, hogy megér annyi pénzt rászánni arra, hogy megoldjam azt a problémát. Tehát ilyen végső kérdés azért illik feltenni magunknak, hogy én is voltam már úgy, hogy nagyon jó vásár volt valami, és utána gondolkoztam, hogy de kell az nekem annyira, és azt mondtam, hogy nem. Bocsánat, van egy kedvenc kabaré jelenetem, a Budaörsön nyílt az a nagy áruház, és akkor írtak rá egy kabaré jelenetet, és ott volt egy ilyen tumultus, és ott hangzik el ez a, már, bocsánat, csak illusztrációnak nagyon jó, ott hangzik el ez a megszólalás, hogy a szkennert 5000-rel olcsóbban adják, és megkérdezi egy butuska női hang, hogy mi az, hogy szkenner? És a válasz Kernandás mondta, hogy nem mindegy, 5000-rel olcsóbb. És bocsánat, csak szinte ez egy létező szemlélet, nem csak a kabaréban. Tehát azért tegyen fel azt a kérdést, hogy csak azért veszem meg, mert 5000-re olcsó, vagy nekem kell is szkenner, tényleg kell szkenner. És hát itt érkezek oda, amit már érintettem, hogy tényleg látnunk kell, hogy diktátumok vesznek körül bennünket, diktálják, hogy vásároljunk, és hogy minél többet. Egyik kedvencem egyébként a reklám közt az ilyen életérzés típusú reklámok, hogyha kávét iszok, akkor hát az hihetetlen. Tehát akkor nem is az én életemben lennék, ugye ilyen feeling típusú reklámok. Sorolhatnám tovább, reklámok, nyájszellem, annak az ösztönzése, hogy mindig új kell, nem szabad, hogy már megint a régi telefonodon hívjanak fel, stb. Stb. És azt meg is kell neked venni, és mindig le kell cserélni. A lényeg az az, hogy manapság látnunk kell, hogy mi fogyasztók vagyunk az egyik felén a dolgoknak, a termelők a másik felén, és a dolog már réges-rég nem arról szól, hogy a fogyasztók szükségletét kell kielégíteni, hanem hogy a fogyasztók szükségletét gerjeszteni kell, hogy el lehessen adni a terméket. Tehát ezt látni kell azért, hogy ne legyünk naivak és ne legyünk áldozatok ebben a rendszerben. Hogy ez mennyire így van, igen, ide írtam magamnak egy példát, konkrét példát, hogy konkrét legyek. Nem rég hallottam, egy pár éve, hogy nem tudom, tudjuk, hogy például az autóknál ugye kb. 4 évre tolódott össze most már, ha jól tudom, lehet, hogy már kevesebb is, de 4 évre tolódott össze a ciklusváltás. Tehát magyarul, hogy 4 évente hoznak ki egy új valamit, mit tudom én, akármelyik autóból. Régen ez 7 évente volt. Mondják is, hogy azért is van annyi baj a kocsikkal, mert azért kell idő a mérnöknek, mire azt kiteszteli, megtervezi. Tehát azért az valahol kockáztatja a műszaki színvonalat, hogy 7 évről majdnem a fegyőre összetolták a fejlesztési időt. És ugyanaz a barátom, aki megfigyelte a sorok végén a videós szugerálást, ő mesélte, el van szegény rokkantizálva és állandóan otthon ma is, nagyon okos, mert rengeteget informálódik. És mondta, hogy egyszer hallgatta otthon a tévét, és azt hiszem, még a Schröder kancellár idejében volt, ő azt mondta, hogy azt hallotta, hogy a parlamentben azt mondta a Schröder kancellár, hogy a német autóipar ott rontotta a dolgot, hogy túl jó autókat csinált, és nem dobják el időbe az emberek. Hát ezt mindenki tudja, mert hát ez ugye legenda volt a német autó. Most már nem egyébként nem legenda, mert belátták ők is, hogy ezt nem lehet csinálni. Hát akkor mikor fog legközelebb autót venni az illető? Most segítenek neki. Arról is beszélve, hogy néha halljuk, hogy hány autót hívnak vissza, ugye, hogy ilyen 180 ezer autót visszahívnak, mert valamit nem jól csináltak meg benne. Szóval itt tartunk. És egy újabb nagy szeletre hagyd térjek rá, mostan tényleg a befejezéshez közeledve, a kölcsönök kérdése. Nagyon fontos. Ma nekünk mindenki kölcsön akar adni, nem tudom, észrevettük? Tehát kínálati piac van itt is, hogy miért akarnak kölcsön adni? Azért hadd figyelmeztessek mindenkit, én az interneten olvastam, egy időben mindig voltak ilyen fórumok, amiket látogattam, és ott mindig ilyen szellemes aláírások vannak, ilyen állandó aláírások a képek alatt. Az egyik az volt, hogy olyan, hogy ingyen leves, olyan nincs. Tehát ezt ne hidd el. Tehát valahol valaki azért fizetést, neked azt ki kell fizetni. A kölcsönnel is ez a helyzet, hogy nekünk nem azért akarnak kölcsön adni, mert mindenki rajtunk akar segíteni, hanem azért, hogy tegyük már meg, hogy veszünk valamit. Egyébként meg a kölcsönnek általában kamata van. Ritka az a kamatmentes, nagyon ritkán van olyan, hogy kamatmentes. Ha azt mondják, hogy kamatmentes, akkor is ez a THM-et nézzük meg, mert akkor kiderül, még mindig van kamat, csak ők úgy értik, hogy kamatmentes. Nem tudom, tudjuk-e, például itt voltak ezek a lakáshitelek, és nagyon kedvezményes volt a hitele, ugye most hát az romlottak a feltételek. Mit tettek a bankok? Nem kamat volt rajta csak, hanem kezelési költség 100%-ban mérve, folyamatosan görgetve, tehát össze kell adni a kamatot meg a kezelési költséget, nem egyszeri kezelési költség, évente kell fizetni, és akkor gyakorlatilag kiderült, hogy sokkal magasabb, amit fizetek, csak más jogcímen fizetem. Ha megnézzük manapság egy szerződést, több az apró betű benne, mint a nagy betű, nem? Tehát most vagy edződünk benne, vagy el kell dönteni. Én egy irányelvet mondanék azért, a legjobb az, hogyha nem kérünk kölcsön. Ha már itt szó volt róla, pénzügyet tanítottam mostanáig, egy fő is 2,5 évig előtt a statisztikát is tanítottam, és volt egy olyan példa, azt nagyon szerettem, ugye nem én voltam a tárgyfelelős, tehát én óraadó voltam, de örültem, hogy bekerült ez a példa, hogy tudom, hogy 4 milliós autót meg kellett venni 25%-os önrésszel, tehát azt kellett befizetni, és hogy a maradék 3 milliót, azt hiszem leasing volt, nem tudom milyen konstrukció, milyen feltételekkel fizeti vissza, és végül mennyit fog visszafizetni. És volt a példának egy B pontja, na ez volt az izgalmas, én mindig győzködtem ott a gyerekeket, hogy figyeljenek az órán, mert érdemes, mert hát ugye a kulisszatitkokban ott lehet betekinteni pénzügyi órán, erről szól ez a mai világ. És a B pont meg az volt, hogy mi van akkor, ha én az 1 milliót nem a kereskedőhöz viszem, hanem a bankba, beteszem, persze realista volt a példa, sokkal rosszabb kamatot kapok érte, mint hogy nekem számolják a hitelt, és azokat a részleteket, amiket törlesztenék, hozzágyűjtöm ahhoz az összeghez. És azt hiszem, ami 3 éves törlesztés volt. És kiderült, hogy mit a majd 2 autó árát össze tudom rakni akkor, hogyha nem én fizetek kamatot nekik, főleg olyan nagyot, hanem én nekem fizetnek ők kamatot, ha szerényebbet is az én betétemre. Mondtam a gyerekeknek, rögtön mondta az egyik lány, az anya mondta, hogy de akkor nem ülök az autóban, hát ez igaz, 3 évet ki kell bírni a régi autóba, de most azért, hogy most üljön kegyed az autóba, ére az magánként, mert kiderül, hogy akkor annyiba kerül nekem, hogy már rögtön üljek új autóba, hallgassak új telefont, stb. Nagyon kell vigyázni ezekkel a hitelekkel. Nem tudom, tudjuk-e egyébként, nemrég hallottam a rádióban, hogy Magyarországon a közelmúltban, vagy tavaly év során, vagy az idén, nem is tudom, de szóval egy adott időszakban 40 ezer autót vettek vissza. Új autót. Tehát olyan értem, hogy megvették az autót, nem tudták törleszteni, és visszavették. Hát az nagyon nagy szám 40 ezer. És el is mondta egyébként, ott megkérdezték az egyik ilyen ebben az ágazatban dolgozó cégnek a vezetőjét, és mondta, hogy az a baj, hogy felelőtlen a szakma, megy a verseny a finanszírozók között, hogy ki tud nagyobbat hasítani a piacból, és már mindenkinek odaadják az autót, csak vállalja be, hogy fizet. Annak is odaadják, aki szemmel láthatóan nincs abban a helyzetben, hogy fizessen majd. Ő megkockáztatja, alacsony részleteket közölnek veled, de van fenntartási költség, járulékos adók költség az autón. Meg nem lehet centire kiszámítani, hogy most nekem pont annyi pénzem van mindenholban, mert valami közbe jöhet, és az a lényeg, hogy 40 ezer család, gondolom én, körülbelül 40 ezer autó érintett ebben. Ezzel azért is vigyázni kell, ez jó, hogyha tudjuk, most ilyen alkalmi pénzügyi úra röviden, tudjuk-e, hogy a visszavett autókat ugye a bank értékesíti, mert addig nem kerül az autó tulajdonjoga a vásárlóhoz, amíg le nem törleszti az utolsó részletet is. Ha a bank visszaveszi, mert nincs törlesztés, akkor a bank próbálja realizálni az ő pénzét, amit még nem fizettünk ki. Hogy fogja realizálni? Hát nem fogja tördelni a kezét, hanem olyan áron dobja a piacra, hogy hamar megtérüljön neki, tehát magyarul mélyen a piaci érték alatt eladja az autót. Akkor itt valaki veszít a dolgon, a piaci érték meg az eladási ár közötti, azt a vevő veszíti el a dolgon. Sokszor nem is maradt semmi, ugye, mert nagy része még hitel volt a kocsinak. Hihetetlen milyen csapdában meg hurokba teszik könnyen az emberek a lábukat úgy, hogy nem gondolják végig, hogy tudják-e vállalni azt a kockázatot, azt a terhet. Ugye én azt szoktam mondani, én nekem is egyébként van az autóban hitel, életemben kétszer vettem fel mind a kétszer autóra, egyszer előbb visszafizettem, most azért nem teszem ezt, mert dolgoztam egy autófinanszírozó cégnek is, és nagyon jó feltételekkel adták, nem érdemes egyszerűen visszafizetnem, elárulom nekem speciális a helyzetem. De különben azt mondom, hogy és most is úgy vagyok vele, hogy ha bármi beütne, én akkor visszafizetem, mert van annyi pénzem, hogy visszafizessem. Ugye tudjuk, mindig azt panaszolják, hogy a bankok annak adnak pénzt, akinek úgyis van. Szerintem az embernek is azt kell, hogy az vegyen fel kölcsönt, aki tudja, hogy ha nagy baj van, akkor vissza tudja fizetni. Mert hogyha nincs, akkor nagyon nehéz helyzetbe kerülhet az ember. Ezt meg kell jegyeznünk, meg kell tanulni. És itt egy nagyon fontos dolgot hadd mondjak el, ami az egésznek a mögébe enged bepillantást. Megint erre a könyvre hivatkozok, nagyon jó ez a könyv. Leírja azt, hogy de olyan jól, hogy sehol se találkoztam vele. A Biblia is tulajdonképpen utal rá, de itt nagyon kibontja, hogy működik ez az egész rendszer. Az a lényege, hogy az emberi természetnek van egy tulajdonsága. Mindannyiunknak van emberi természete, és szerintem megvan alapvetően ez a tulajdonsága, hogy ami most van, az fontos, ami később van, az nem olyan fontos. Mondok reklámszövegeket, vagy mottókat. Azt mondja, hogy most 2 hónapig 1000 SMS-t küldhetsz. És aztán mi lesz? Kérdezem én. Hát aztán elmúlik a 2 hónap, aztán jön a valóság. Tehát most ez az akció lényege. Vagy vegye meg, és akkor most 6 hónapig nem kell törlesztenie. És utána? Hát utána majd le kell törlesztenie, persze. Sőt, még valószínűleg azt a 6 hónapot is kitörlesztetik velem, tudnék, amíg én használtam a pénzüket. Miről szólnak ezek, amit mondtam, hogy most legyen egy kegyetlen jó érzésem, most én vagyok a király, bocsánat, most ugye minden nekem szól, és aztán, amikor elmúlik az idő, akkor meg majd jön a valóság, de hát az még odébb van, az majd. Tehát így gondolkodik az ember, és ösztönösen. És azt mondja ez a szerző is, tehát ez a Bodo Schäfer, egy érdekes példát hoz, ő véletlenül bibliai példát hoz szintén, hogy amiről a Babilont építették, hát ennyiben bibliai ott is szerepel Babilon a nagy birodalom, a fővárosát építették, azt mondja, hogy az építkezésen dolgozóknak, már nem emlékszek az arányra, de nagyon nagy része nem hadifogolyból lett rabszolga volt, mint kiderült, hanem adós rabszolga. Tehát a saját népükből kerültek ki a rabszolgák. Miért? Mert vállaltak adósságot, nem tudtak fizetni. Elvitték őket. És azt mondja, hogy hát naponta látták az emberek, hogy az adós rabszolgákat hogy dolgoztatják a falon. Azt hitte volna az ember, hogy már többen nem vesznek fel hitelt, hát látják maguk előtt, hogy hova vezetett ez az út, és vettek fel, mert hát ha én nem úgy járok, úgy járt. Hát ez így szokott lenni. Tehát, hogy milyen erős az emberben ez a gondolkodás, hogy most jó, mert most van szükségem, a szükséglet erős benne, most ezt be kell tölteni, aztán mi lesz majd később, azt majd meglátjuk. Vigyáznunk kell, hogy ne essünk ennek a csapdájába. Annyit hagyték ezt hozzá függelékként még, hogy nagyon hideg, józan számítások állnak a pénzintézetek részéről emögött mindig. Tehát ők tény, hogy nem járhatnak jól. Most van az egyik legmulatságosabb reklám a tévében, biztos láttuk, hogy állítólag egy fiatalember olyan, nem mondom melyik bankban, olyan konstrukciót kreált, hogy az ügyfél jár jól, és csak aztán a bank, ez a reklám lényege. Nagyon eredeti, nem igaz, persze nem kell megijedni. Szóval egyáltalán ez szóba jön, már az érdekes, ugye, meg ott van benne az irónia, hogy ez mindig úgy van, hogy a bank előbb jól jár, aztán elhitető, hogy én is. Arra kell vigyáznunk, hogy ők tudják, mert ők számolják ki, én is ezeket a módszereket, lényegében ezeket a módszereket kellett, hogy tanítsam. Megvannak ennek a módjai. Az ügyfél általában nem tud tájékozódni. Én annyit hadd segítsek, egyszer ezt én magam is egy internetes oldalon olvastam, de teljesen jó és egyszerű módszer, hogy aki nem ért a pénzügyi számításokhoz, itt komoly matematikai függvények vannak, meg számítások, módszerek, annuitások, stb. Ha valaki ehhez nem ért, akkor is egy közelítő durva becslést kaphat magának, hogy mire vállalkozik. Ez úgy néz ki, hogy veszi az ember azt, hogy írtam fel ezt a képletet? Igen. Hogy veszi azt a képletet, hogy a törlesztő részletek mekkorák, általában ugye azonosak a törlesztő részletek nagysága, vagy a fizetendő részletek, ugye mert annak egy része kamat, a másik része törlesztés csak, de most maradjunk annál köznyelv szerint, hogy amit én havonta fizetek, azt megszorzom a hónapok számával, ahányszor fizetnem kell, akkor megkapom azt az összeget, hogy összesen én mennyit fogok fizetni ezek szerint az adott hitelezőnek. Azt elosztom azzal az összeggel, amit nekem rendelkezésre bocsájtottak hitelgyanánt, tehát ami hiányzott az autóhoz, vagy amit megvettem, és amennyi az ára volt, és akkor kapok egy olyan számot, ami valahol egy és a végtelen közé esik, tehát hogy matematikailag egész akkurátus legyek, tehát egynél biztos nagyobb lesz, tehát a bank nem fog rosszul járni. És az a kérdés, hogy hányszorosa, ugye azt mutatja ez meg, hogy hányszorosát fizetem én annak, amit kaptam magyarul. Egy egész hányszorosát jó esetben. Bár én láttam a tévében már olyan reklámot, nem tudom, láttuk-e, ilyen gyors segélyek vannak, hogy a THM az 227-től 400 valameddig változik. Jó mondtam. Nagyon gyorsan elkapják, de én nagyon figyelem már azt a részét a képernyőnek, és láttam. Figyeljük meg, ennek a reklának van egy sajátossága, ha még látjuk majd, hogy azt hiszem, hogy 100.000 forintig adnak kölcsön. És ennek oka van. Egyszer régen volt, hadd idézek megint, ha szabad, egy kabarét, mert tanúságos. Az Inke és a Haumannak volt egy nagyon jó száma régen, amit is ír, hogy is hívják, egy sorozat, vagy 15 éve. És ott egyszer arról beszélgettek, hogy mondta, ugye mindig az Inke volt a józan, ugye, aki a Hauman még mindig, akivel kimondották az igazságot, mint az udvari bolonddal a párbeszédben. És akkor azt mondta a Hauman, hogy 100.000 forinttal tartozik az OTP-nek. És mondta neki az Inke, hogy és nem izgul már, ugye, hát akkor az nagy pénz volt 100.000 forint. És mondja, hogy hát, amíg 100 forinttal tartoztam, izgultam, azt mondja, most már izguljon az OTP. Tehát, és ezt azért mondtam, mert ugye az ennek a reklámnak a lényege, hogy 100.000 fölött nem adnak kölcsön, mert hát ő is tudja, hogy ilyen kamat mellett az már kockázat. Tehát csak olyan összeget ad, ami mindenkin behajtható még azért. Ez is benne van. Tehát legyünk józanok, nézzük meg, hogy vajon, ugye amit az előbb mondtam számítást, hogy tényleg megér nekem az a dolog annyit, hogy én ennyivel többet fizetek érte azzal, hogy előrehozom a vásárlást, és nem tudok várni, és takarékoskodni rá. És még egy nagyon fontos dolgot itt adtél hozzá utolsóként, és aztán a befejezésre térek, hogy nincs garancia arra sem, hogy a jövedelmi viszonyaink állandóak lesznek. Nem tudom ki, hogy van vele. Én nagyon megtapasztaltam most a nyáron, és olyan jó volt. Éppen nyáron gondolkoztam azon, hogy most volt egy jobb időszak, megöttem ennyit személyesen elmondhatok így anyagilag, saját korábbi viszonyaimhoz mérten, és azt mondtam, hogy nem biztos, hogy ez mindig így lesz. És éppen lakás cserében voltunk, vagyunk, már eladtuk a régit, még nem vettük meg az újat. Volt egy vevőnk a régire, és nagyon úgy voltam, hogy nagyon tetszett egy másik, amit megvettem volna ott, ahova költözünk egy másik városba. És hát nagyon kísértett, hogy felvegyek egy hitelt én is. Vannak ismerőseim, rokonaim, bankoknál gyűjtöttem ajánlatokat. Már nagyon úgy állt a dolog, hogy ráálltam volna, de hogy volt bennem olyan kísértés, vagy olyan kételkedés, hogy de biztos, hogy én mindig tudom, akkor úgy nézek, hogy tudom vállalni a törlesztést. Mondom, nem biztos, hogy mindig így lesz. Mondjuk, ha már ennyit elmondtam, talán annyit elárultam, hogy nekem van azért személyesen olyan tapasztalatom, már itt utaltam a Bibliára, hogy én azért felvetettem ezt a kérdést a magam lelkében, hogy magasabb rendű választ is kapjak, hogy vállalhatom én ezt, vagy nem. Erre másnapra odébb állt a vevőnk. Tehát elment az, aki úgy volt, hogy megveszi a lakást, 3 éve hirdettük már. Egyrészt nem örültem, másrészt meg olyan válasznak tekintettem, hogy lehet, hogy túlmerész vállalás lett volna belemenni ebbe a másik vételbe ezen a háttéren. Aztán eldöntöttük, hogy egy barátunkhoz költözünk le egyelőre abba a városba. Erre 4 napon belül jelentkezett egy vevő, mondta, hogy ő elviszi a lakást 3 év után. Jó, akkor úgy látszik, hogy ezen az úton kell menni, és utána még tovább alakult a dolog, nyár folyamán kiderült, hogy 2 amúgy jó jövedelmező munkám, az megszűnt. És milyen jó, hogy nem vágtam bele valamibe, ami meghaladtam az előtt. Ez egészen személyes, bocsánat, hogy elmondtam, de talán így foghatóbb, azért mondtam egy konkrét példát, hogy ezzel számolnunk kell, hogy ami most nekem lehetőség és nincs erőm felett, lehet, hogy erőm fölött lesz. Addig nyújtózkodjunk, ahogy mondják, amíg a takarónk ér, hogy jövőre meddig fog érni a takarom ebben a mai világban, ezt nehéz megmondani, meg egyébként is akármi történhet. És az utolsó dolog, még tényleg, bocsánat, ez tényleg a legutolsó, csak röviden van idejével, és nem láttam a befejezés előtt, egy érdekesség ennek a könyvnek, na ettől jó még a könyv. Annyit hadd mondjak, hogy egyszer tartottam egy előadást más összefüggésben, más helyen, minden más volt az a lényeg. A hallgatóság is más volt, és akkor azt mondta az egyik hallgató, hogy ő olvasott egy jó könyvet, ahol arról volt szó, hogy jótékonykodjunk a pénzünkkel. Na mondom, azt én is elolvasnám. Azt, hogy nem tudja, mi a címe. Ebben maradtunk. Aztán valaki más, valamivel később idatta nekem ezt a könyvet, elolvastam, eljutok a végére, mit ad ég, ez az a könyv. Tehát úgy kezdődik, hogy legyünk függetlenek és ne gazdagok, úgy folytatódik, hogy spóroljunk, és úgy végződik, hogy a nagy vagyonoknál megfigyeltő azt mondja ő, én nem vagyok jártas a gazdagok világába, tehát ez ilyen egész közismert nagy gazdag familiákról beszél, amerikai, stb., hogy akik nem áldoztak, ő a közjóról beszél, tehát nem ilyen szent kategóriákban, csak ilyen józan. Tehát azt mondja, akik a társadalom szükségleteit nem vállalják át részszerint. akik jó célokra nem adakoznak, ott előbb-utóbb megfordul a tendencia és elapad a vagyon. Azt mondja, ez egy kőkemény összefüggés, ezt figyelte meg, hogy aki csak magának tartja meg és nem áldoz rá, az megbosszulja magát idővel ez a gyakorlat és ez az attitűd. És ő mondja egy olyat, nem tudom miért pont ezt mondja, tény, hogy ennek van előzménye történelmileg, hogy az egy 10%-at azt mondja az ember jövedelméből áldozzon jó célokra, és akkor majd gyarapodni fog. Ugye jót tett helyébe jót várja, ha úgy tetszik ez a gondolat, vagy ez a motto. Hát ez lett volna tartalmilag, amit szerettem volna végigmenni, most röviden csak összefoglalnám befejezésként. A válasz tehát a kérdésre, hogy szabaddá tesz-e a pénz, szabaddá tehet. Tehát szerintem igen, szabaddá tehet, nem rossz a pénz, csak vigyázni kell vele, nehogy végül mi váljunk a szolgáivá. Mit kell szem előtt tartanunk? És akkor itt 6 pontba szedtem röviden, mint egy összefoglalva az eddigieket. Az egyik az, hogy a korunk és a körülményeink, amelyekben élünk, gyökeresen ellentétesek ezekkel a szempontokkal, amikről beszéltünk. Nem észszerű, nem racionális fogyasztásra ösztönöznek bennünket, és gazdálkodásra, sem az egyén, sem a társadalom szintjén. Félelmetes túlkapások vannak, ami már érezteti a hatását, és még jobban fogja is. Egy-egy társadalom büdzséjében, mint nálunk is, a világ egészében is, a környezetszennyezésben is sok mindenben, tehát messzire vezetne még, ezt folytatnánk. Vegyük komolyan, hogy senki sem fog helyettünk gondolkodni, abban az értelemben, hogy a mi érdekeinket szem előtt tartja. Egyfej anyuka, apuka, vagy hát a nagyon közeli rokonok, azt még megengedjük, de azért a piacon nem valószínű. Nagyon nem valószínű. Ellenben mindenki azt fogja elhitetni velünk, vagy azt próbálja, hogy ő viszont pont a mi érdekeinket akarja, és azért kéri, hogy vegyük meg ezt tőle, meg rendeljük meg ezt. Ismerjük, hogy ezeket a klasszikus helyzeteket régen a Bécsben menet volt az a nagy bolt KTM, vagy mi volt annak a neve, hogy bement az ember, és akkor rögtön rátapadt egy csinos hölgy, és mondja, hogy kapok egy ajándékot, meg méget, még ha megveszem egy iszonyatos összegért azt a vacakot, amit oda akar nekem adni, majd kifizetem az egészet. Tehát erről szól sajnos a mai élet és a mai gazdaság. Nekünk kell megtanulnunk az önuralmat, az önfegyelmet, hogy az adott körülmények között, ahol mindenki fogyasztásra szugerál, ösztönöz, provokál, uralkodni tudjunk a saját elképzeléseinken, meg a saját vágyainkon, mert segítséget ebben nem valószínű kapni fogunk a külvilágtól. Az is igaz, amiről szintén beszéltünk, hogy vannak magasabb rendű szempontok és életcélok. Nem szabad elfogadnunk azt, hogy az az ember életének a lényege, meg az értelme, hogy pénzt keres és pénzt költ, és vándoroltatja mások zsebébe közvetve ezzel a saját életét, életidejét. Az egy más kérdés, csak azért, mert említettem, itt is megjegyzem, hogy bárki próbára teheti, létezik személyes gondviselés, amit megtapasztalhat, és ezzel kitágulnak a perspektívák, erre már utaltam korábban, erre nem térnék vissza. Egy utolsó pont itt a felsorolásban, a 6., hogy én egy külön kihívásnak tartom ebben a mai világban, mai gazdaságban, hogy ez csak problémafelvetés lesz, örülök, bocsánatom, ezt már választ én sem tudok ráadni igazán, csak hogy van ilyen probléma, hogy lássuk, hogy nem csak a józanság kell ahhoz, hogy a sok kísértő körülménnyel szemben hát racionálisan gazdálkodjunk, hanem sokszor olyan tisztességtelen feltételek között kell élnünk, hogy nagyon nehéz a tisztességes utat megtartani és tisztességesen viselkedni. Hangsúlyozom, hogy minden mai aktualitástól mentesen 10 évet megyek vissza. Azt hiszem a 90-es évek közepén hallottam egyszer még a Hon kormány idején azt, hogy miért nem a Honnék tehetnek róla, egyáltalán akkor hangzott ez el, hogy miért ilyen irányosan magasak az akkori adólábak. Magyarországnak elég magasak egyébként, bocsánat, adókulcsok, az adókulcsai nemzetközi hasonlításban is. És megmondták, hogy azért, mert eleve azzal számolnak, hogy az emberek egy jó része úgyse fizeti be, tehát be van kalkulálva a rendszerben, mint a pincérnek a borra való, és azért ilyen durvák. És akkor itt jön az, hogy viszont aki meg becsületes, az meg odaadja az egészet, és akkor az állam is csodálkozik, hogy hát ő azt azért nem várta, ugye? És nem tudom, tudjuk-e, ez elhangzott nemrég egy évként, és ebben van igazság, megint csak a tényszerűség kedvére idézem, tehát semmi köze a mai témához nem is kívánok hozzászólni, hogy tényleg Magyarországon azt hiszem eddig 4-szer volt talán adócsökkentés az újkori történelmünkben, és minden 4-szer több lett az adott adó nem bevétele a csökkentés után, mint előtte volt. Mert azt mondták az ember, hogy jó, hogy ennyi, hát annyit adok, ugye ez ilyen alkuhelyzet. Ezt csak azért mondtam el, még egyszer mondani, nem tudok rá megoldást, de nem lenne teljesen mondandóm, ha nem mondanám, hogy ez egy külön kihívás a mai korban, hogy ahol bele vagyunk kényszerítve, ahol nem mi választunk, hogy akarunk-e vagy nem, hogy ott hogyan találjuk meg a helyünket és a megoldásokat egy ilyen kihívás jelentő élethelyzetben. Hát én ezzel zárnám a mondandómat a problémafelvetéssel. Köszönöm mindenkinek a figyelmet.